Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok. Isten hozott benneteket. Szóval az enyém a megtiszteltetés, hogy Isten bolondja lehetek, és remélem, hogy jól fog érinteni benneteket ez. Mielőtt belevágnék és felolvasnám az igét, szeretném megmutatni, hogy miről fogok prédikálni. Krisztának a segítségével. Közben befogom a száját a telefonomnak, mert elkezdte felolvasni itt az igét. Szóval, mit láttok? Többféle asszociációt hívott be reggel. Volt, aki azt mondta, hogy biztos akasztás lesz ma. Van, aki meg azt mondta, hogy most akarom kiteregetni a szennyest. Mit láttok? Mi ez? Fona, kötel, zsinór. Ezt beteltem ide, Szabi? Képzeljétek el azt, hogy a Kriszta valahol a mennyben fogja a végét. Tehát egy ilyen angyal, aki a... Tehát igazából nincs is vége, ugye? Mert akkor ez egy kicsit már ilyen képzavar lenne. Akkor mire gondoltok? Ha azt mondom, hogy ez tart valahová, és az valahol ott messzebb van, mint amit általában szoktunk nézni. Mondjuk az örökké valóságba. Aha, az életünk fonala. Na, hogyha így néztek rá, láttok-e valami érdekeset rajta? Fölfedeztek-e valamit? Hát, mozog, igen. Az életre is jellemző. Ez egy kicsit huncut dolog, mert igazából jó szeme kell, hogy legyen annak, aki azt észreveszi, amire én gondolok. Mit? Van egy csomó rajta. Hol látjátok? Nem. Azok csak ilyen szövési hibák. Az csak szövési hiba. Szóval rendes csomót hol látok rajta? Aha, itt. Tehát, hogyha jól megnézitek, most figyeljetek a hosszakra is. Van itt egy ekkora kis szakasz. Látjátok, ekkora. A többi meg tart a végtelenben. Nem tudom, hogy... Ha az életetekre gondoltok, általában ezt a perspektívát látjuk-e? Nagyon sok dolog, amivel el vagyunk foglalva, és amivel bajlódunk, és kell is bajlódnunk, tehát nem arról van szó, hogy nem kell, az nagyjából erre a kis csomónyi életünkre vonatkozik. És néha azért veszünk el az életnek a dolgaiban, mert ezt a nagy összefüggést nem mindig érvényesítjük. Éppen akkor, mikor valamivel el vagyunk foglalva, az életünkben. És az az ige, amit én ma hoztam, a hegyi beszédből van, én most éppen ebbe a fázisomban vagyok, bele vagyok szeretve a hegyi beszédbe, múltkor is erről prédikáltam. A 6. részben találjátok, a Máté evangéliumában. Arra kérlek benneteket, hogy akinél ott a nyomtatva, vagy digitálisan, vagy akárhogy a kezében, keressétek meg, tehát a Máté evangélium a 6. rész, 19. verstől fogom olvasni. És csak annyit mondanék előjáróba, hogy próbáljátok, ahogy ezt olvassuk, szem előtt tartani. Jézus az életünkről beszél. És erről a perspektíváról, az életszemléletünkről beszél. És ahogy mondtam múltkor, a hegyi beszéd az arról szól, ahogy Jézus képzelte el azt, hogy mit jelent tanítványnak lenni. Vagy ahogy ma mi általában mondjuk, mit jelent keresztjének lenni. Ahogy ő képzelte, mit jelent őt követni. Ugye minden keresztjén élete azzal indult el, annól, amikor Jézus a földön járt, hogy Jézus megállt előtte, a szemébe nézett, és azt mondta, hogy gyere, és kövess engem. És hogy Jézus hogy képzeli el ezt a követést, hogy őt hogy kellene követnünk, és az életünk akkor miről szólhat? Hogy az a szabadítás, amit ő nekünk adott, az mi mindenre elég? Tehát amikor azt mondtam, hogy a keresztjének függetlenségi nyilatkozata a hegyi beszéd, hogy milyen életre szabadított meg minket Isten, és mire adott lehetőséget. Hogy szólhat az másról, mint általában Isten nélkül az élet szól az emberekre. Na, ezt mondta el a hegyi beszédben. És ez a szakasz, amit most olvasni fogok 19. verstől a rész végéig, arról szól, hogy az élet szemléletünket mi kellene, hogy mi lehet, hogy meghatározza. Tehát mire kaptunk szabadságot, hogy nézzünk rá az életünkre. Tehát a Máté 6:19-től. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. A test lámpása a szem. Ezért, ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned lévő világosság, sötétség, milyen nagy akkor a sötétség? Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok az életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok ti sokkal értékesebbek náluk? Aggodásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani az életét, csak egy arasszal is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekszenek. Nem fáradoznak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitőek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért, elég minden napnak a maga baja. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy az életünk, az új életünk az azzal indult, hogy megkerestél bennünket, és hogy találkozhatunk veled valamikor az életünk során. És bocsásd meg, hogy sokszor másról is szól, nem csak arról, hogy téged követünk. Bocsásd meg, hogy én is beleveszek az élet dolgaiba, és néha elvesztem azt a perspektívát, amit te akarsz, hogy lássak. Amin keresztül tudnék igazodni hozzád, és tudnám az életemet is megfelelő irányba vezetni. Köszönjük, hogy most van lehetőségünk a te lábaidnál időzni, és hogy az igén keresztül te tudsz hozzánk szólni, és tudsz megújítani bennünket. Köszönöm neked azt, hogy ismersz bennünket egyenként, és tudod, hogy vagyunk itt most jelen, és hogy nekünk ez a téma most miért fontos, hogy mi foglalkoztat bennünket, mi fogja a szívünket. És csak szeretnénk ezt az időt a te kezedbe tenni, és arra kérni, hogy a te lelkeddel végezd el ezt a csodát, hogy szólj hozzánk ma. Add, hogy tudjunk veled találkozni az igén keresztül. Amen. Szóval, olvasva ezt a szakaszt a hegyi beszédből, arra szeretnélek benneteket valahogy rávenni, hogy gondolkodjunk az életünk nagy perspektívájáról. Az életet azt nagyon-nagyon sok mindenre föl tudjuk használni. Nagyon sok mindenre föl tudjuk tenni. Nagyon sok mindenbe bele tudjuk fektetni. És hát az Úr Jézus azt mondja, hogy ezek közül, a dolgok közül, amire az emberek fölteszik az életüket, szinte mindegyikről el lehet mondani, hogy előbb vagy utóbb kicsúszik a kezünkből. Hogy nem birtokolhatjuk örökre. Egy olyan világban élünk, amit sok olyan erő határoz meg, ami erről szól. Ugye benne van az entrópia, hogy minden leépül, ha magára marad. Benne van az erózió, hogy tönkre mennek a dolgok. Benne van az amortizáció, hogy egyszerűen a legtöbb érték, amit befektettünk, néha azt nem éri el, amit az értékromlás jelent. Ugye valaki a pénzét akarja valahova betenni, tudjuk, hogy mennyire komoly kérdés ez, hogy egyáltalán megtartja az értékét. Ott az állagromlás, hogyha magára hagyunk egy nagyon szép épület, is egyszer tönkre megy magában. Tehát egy olyan világban élünk, ahol a dolgok, amiket birtokolni tudunk, nem teljesen vannak a kezünkben, és tönkre mennek. És az Úr Jézus beszél erről, ugye, hogy a moly és a rozsda megemészti, ezt a képet használja. És tudják az emberek, hogy mire gondol. De aztán vannak olyan dolgok, amik meg azért csúsznak ki a kezünkből, mert mi magunk is amortizálódunk. Tehát megdolgozhatunk mi egy csomó célkitűzésért, amit kitűzünk magunk elé. Nagyon komoly dolgokat kitűzhetünk magunk elé, és el is érhetjük azokat. De Jézus figyelmeztet arra, hogy vannak olyan dolgok az életben, amik a birtokunkba kerülhetnek ugyan, és egy életen át ragaszkodhatunk hozzá, és meg is őrizhetjük úgymond magunknak. Mégis a legvégső ponton egyszer csak el kell, hogy engedjük, mert más nem a halál kicsavarja kezünkből, és itt hagyjuk. Aztán ugye egy olyan világban élünk, ahol vannak bizonyos dolgok, amikért megküzdünk és birtokoljuk, de mások is ugyanazokért küzdenek. És korlátot jelent nekünk, hogy ugyan elérjük, mondjuk egy pozíciót, egy szakmai eredményt elérünk, és ott vagyunk egy szervezet egy bizonyos pontján, de ugye sokan pályáznak arra, sokan küzdenek érte, ott vannak a hatalmi harcok, és mások törekvései gátat szabhatnak a miénknek, vagy elvehetik tőlünk azt, amit egyszer megszereztünk. Szóval a világ, amiben élünk, az egy olyan világ, hogyha csak erre fókuszáljuk az életünket, azt mondja az Úr Jézus, hogy legyünk késznél, mert előbb-utóbb, vagy az idő miatt, vagy mások törekvései miatt jönnek a rablók, és akkor megszerzik azt, amiért te megdolgoztál, vagy egyszerűen azért, mert a földi életed egyszer véget ér, ki fog kerülni a kezedből. Na de hogyha így igaz, akkor vannak-e olyan dolgok, amik túlmutatnak ezek a kis bütyöknyi életünkön, és a jelentőségük nagyobb horderejű. És ez az, amiről itt az Úr Jézus beszél, hogy nagyon fontos az élet szemléletünk, hogy tanítványként az életről mit gondolunk. És az életről, az életnek a befektetéséről, hogy az mire való, mire használjuk, mibe fektessük be, hogy használjuk fel, erről mit gondolunk. Tehát a kérdés ma az az, hogy te hogy néz az életedre? Mit szeretné vele elérni? És az meddig lesz elég, meddig lesz jó? Az Úr Jézus, ahogy mondtam, a tanítványságról beszél. Tehát, hogyha az ő követői vagyunk, arra hív bennünket, hogy ezt a kérdést tényleg tegyük föl, mert nem lehet őt követni anélkül, hogy ezzel a kérdéssel komolyan számot nem vetnénk, hogy az élet szól valamiről, valamire be fogjuk azt fektetni, és ő neki van gondolata, van ötlete arra, hogy ezt hogyan tegyük, és mit csináljunk vele. Tehát mire való az élet? Ez a szakasz 4 kulcsszó köré építhető, nagyon gazdag, én most csak mazsolázni fog belőle, tehát nem fogunk tudni minden érdekes dologgal foglalkozni, de 4 kulcsszó köré lehetne építeni ezzel kapcsolatban gondolatainkat. Az egyik az érték, ugye a 19-21. versig, a kincs, amit gyűjtünk, tehát mi az érték az én szememben. A másik a látás, ugye a 22-23. vers, a szem, a világosság az élethez. A harmadik a ragaszkodás a 24. versben, és a törekvés a 25-től a 34. versben. Tehát érték, látás, ragaszkodás, törekvés. Ezek a dolgokkal, ha őszintén úgy megküzdünk, akkor valamelyest ráláthatunk arra, hogy tényleg az életünk ezen a területen hogy is van. Hogyan követjük mi Jézust ezen keresztül? Tehát az Úr Jézus gondolkodásra késztette a tanítványait akkor, és ugyanezt akarja tenni velünk is ezzel a 4 dologgal kapcsolatban, és én erre hívlak benneteket. Az első dolog, hogy gondolkodjunk egy kicsit az értékekről. Az Úr Jézus azt mondja, hogy igazából csak 2 kincs létezik, 2 kincs létezik. Az egyik az, ami itt a földön gyűjthető, és valamelyest birtokolható egy darabig. A másik viszont egy olyan értékképzés, ami az örökké valóságban is jelentős, és ilyen értelemben megmarad a számunkra. Tehát csak 2 kincs létezik, 2 kincsképzés létezik. Annak idején, most csak ez egy zárójel, amikor kincsről beszéltek, akkor ugye nem az életfeltételekről volt szó, hanem mindannak a fölhalmozásáról, ami azon túl a birtokunkba kerül, hogy élnünk kell vele. Tehát most nem arról van szó, hogy szükséged van-e ételre, italra, ruhára, autóra, házra. Tehát a szükségletek szükségletek. Ki kell elégíteni, élnünk kell. Hanem, hogy afelett is lehet gyűjteni egy csomó mindent. Ugye a kincs az Úr Jézus idejében pénzérmében és ruhában tartották, nagyon értékes ruhákban, amik vagyonokat értek. Ezeket ládákba tároltak, és vagy elásták, vagy egy kincses kamrába tartották. És az Úr Jézus azt mondta, hogy amennyiben ez egy ilyen nemes fémben van tartva, az a korróziónak van kitéve, meg a tolvajnak. Ha ruhában van tartva, akkor meg a molynak, meg a rablónak szintén ki van téve. Tehát, hogy így tárolták az értékeket az emberek. Itt az Úr Jézus olyasmiről beszél, ami túl van a mi szükségleteinkén. És elismer valamit az Úr Jézus, hogy az ember egy olyan lény, illetve felhívja a figyelmünket rá, hogy az ember egy olyan lény, amelyik kötődik a szíve az értékekhez. Tehát nem abban különbözik egy keresztjén, egy nem keresztjéntől, vagy egy az Úr Jézust igazán követő ember, egy Krisztust nem követő embertől, hogy az egyik az értékeket hajszolja a másiknak, meg semmi köze ehhez, hanem azt mondja az Úr Jézus, hogy ne gyűjtsetek kincseket a földön, hanem gyűjtsetek kincseket a mennyben. Tehát a gyűjtés az egy közös nevező. Közöttünk mindenki olyan, és a földön minden ember olyan, hogy keresi, hogy mi az érték, és azokra oda teszi magát, és gyűjteni fogja. Egyikünk sem különbözik ebben. De hogy mit tekintek értéknek, valódi értéknek? Mi az, amiben hajlandó vagyok az energiámat, tehetségemet, időmet befektetni, hogy megszerezzem, gyűjtsem, felhalmozzam? Na itt van a különbség, azt mondja az Úr Jézus. Tehát valahol Isten bennünket úgy teremtett meg, hogy egy ilyen a lelkünk így van húrozva, hogy egyszerűen nem tudunk ezelől kitérni. Mindenképpen fogunk értékeket keresni, és ezeket felhalmozni. A látszólag bonyolult, hogy annyiféle érték van az életben, bonyolult helyzet, ez leegyszerűsíthető az Úr, és azt mondta, hogyha azt a nézőpontot érvényesítjük, hogy oké, Tamás, de mi az, amit itt kell, hogy hagyj? Értéknek látod? Meg is tudod szerezni? Tudsz is dolgozni érte? Birtokba tudod venni, de itt kell, hogy hagyd. És mi az az érték, amit meg fog őrizni a te mennyei atyád a számodra, és az örökké valóságon át kísérheti az életedet. Van földi, és van mennyei érték, azt mondja itt az Úr Jézus, és vagy az egyiket gyűjtjük, vagy a másikat gyűjtjük. Tehát mindenképpen be fogjuk fektetni az életünket valamibe, és hát nem mindegy, hogy hogyan nézünk az életünk dolgaira ilyen szempontból. Így adódik a kérdésedből ugye az első, hogyha az értékekre nézünk, hogy szoktál-e gondolkodni azon, hogy a te életedben igazából mi az, ami az érték? Mi az, amiért te küzdesz, dolgozol a megélhetésen túl? Ami igazán az értékrendedben fontos tényezők. Tehát ami számít neked és fogja a szívedet. Tehát nagyon fontos, hogy ezen a kérdésen gondolkodjunk egy kicsit, hogy mi számomra az érték? A másik, hogy mit jelent gyűjteni? Ugye erőfeszítést tenni a megszerzéséért és a megőrzéséért bizonyos dolgoknak. Vannak-e olyan értékek, amiket, hogyha tényleg írsz egy A4-es lapot, mondjuk kézbe veszel délután, megetted a finom ebédet, a vasárnapi ebédet, meg aludtál is egyet, és akkor fölkelsz, és még fogsz egy lapot, és azt mondod, hogy oké, összeírom az értékeket. Számomra mik az értékek? Őszintén. Akkor ott lesznek-e benne olyan dolgok is, amikre azt mondod, hogy na, ez örülök, hogy itt van, mert ez túl fog élni engem, a földi életemet túléri. Túlmutat rajta, messzebbre mutat. Ha ilyen dolgokat találunk, ezek is olyan dolgok, amikért küzdenünk kell, gyűjtenünk kell. Meg kell dolgozni érte, birtokba kell venni, ez az, amiről az Úr Jézusban beszél. De hogy igazából az értékek között rendet tudjunk tenni a saját életünkbe, ehhez viszont kell látás. Ezért beszél az Úr Jézus a szemről. Szóval nem mindegy, hogy milyen a szemed. Hogy az a világosság, amin keresztül te nézed az életed, a sajátodat, meg egyáltalán a világot, az mit enged meglátnod? Itt beszél az Úr Jézus arról, hogy lehetséges úgy olyan állapotban lenni, hogy igazából az a fény, aminél az életet vizsgálod, az valójában olyan erősen korlátozott, hogy valójában sötétség. És nem világosság. Mit jelent az, hogy látni? Ugye a látásnak a jelentősége abban van, hogy valaki képes a valóságot észlelni, és a maga számára meg is fogalmazni. De ahhoz, hogy lássunk, észleljük, ehhez kell egy világosság. És ehhez kellene valami olyan, ugye az Úr Jézus egyszer mondott valami ilyesmit, hogy én vagyok a világ világossága. Ha nincs fény, nincs tájékozódás, nincs észlelés ebben az értelemben. Tehát, hogy kell, hogy legyen olyan világosságunk, ami látást ad az életünkre nézve, hogy az mire való, miről szól, hova tart, mibe érdemes befektetni, és mibe nem érdemes befektetni. Tehát ez az, amiről beszél az Úr Jézus, hogy ahhoz, hogy te az értékekkel elboldogulj, ahhoz viszont látás kell. Egy olyan perspektíva, ami a nagy összefüggést is fölismeri. Nem csak az itt és mostról tud mondani valamit, hanem fölismeri a nagy összefüggést is. Hát a látásnak a jelentőség, egy sztorit olvastam egyszer, nem tudom igaz-e vagy nem, de nagyon tetszett ilyen szempontból, hogy egyszer egy repülőgép hordozó anyahajónak elromlott a kommunikációs berendezése, és sem a GPS, sem a radar nem működött, ezért a kapitány megparancsolta a matrózoknak, hogy ugye látás alapú észlelés, tehát különböző pontokra ki kellett állni és jelenteni, hogy mit látnak. És akkor egyszer csak jelentették, hogy látnak egy fényforrást. És akkor a rádió az működött, fölvették a kapcsolatot a szemben lévő fényforrással, és akkor mondta a kapitány, hogy itt a Jóska Pista Amerikai Egyesült Államok tengerészetének az admirálisa, és hát kérem, hogy térjen ki, mert ugye egymással szemben megyünk, észlelték valamelyest a dolgot. De ugye más nem volt, csak ez, sötét volt. És akkor jött a válasz, hogy én meg a Dezső vagyok, a mit tudom én, melyik hadseregnek a matróza, és hogy ön térjen ki. Na hát akkor beindult a párbeszéd, hogy ki térjen ki kitől, és akkor a végén az admirális mondja, hogy hát akkor még egyszer mondom, hogy én az Egyesült Államok admirálisa vagyok, és a Kennedy anyahajónak a kapitánya, térjen ki, mert ha ütközünk, baj lesz. Erre visszaszólt neki az űrge, hogy hát én továbbra is csak a matróz vagyok, viszont a világító toronyból beszélek, térjen ki, mert különben baj lesz. Ugye, hogy az észlelés valóságról valami eljutott mindkettőjükhöz. De látta-e a teljes világosságban? Nem látta, hogy mi a valódi helyzet. És sokszor az életünkkel vagyunk így, hogy valamit észlelünk belőle, de nem szánjuk rá az időt, energiát, és főleg nem az igazi fényforrásnak a megkeresését ahhoz, hogy a valóságról győződjünk meg. De hogyha ez a fény nincs benne az életünkben, tehát ha a szemünk, amit befogad, a lelki szemünk, az igazából csak egy sötétben való tapogatózásra elég, akkor az Úr is azt mondja, hogy hát el fogjuk vétenni azt, hogy mi az, ami érték. Sok minden lehet érték. Tehát nem csak a pénzről van szó. Van, akinek az elismerés az érték, van, akinek a státusz az érték, van, akinek a szakmai karrierje az érték, van, akinek a szépség az érték, van, akinek a szerelem az érték. Rengeteg dolog lehet érték. A kortársak megbecsülése a középiskolába, az egyetemen az, hogy végre boldoguljak, legyen diplomám, utána meg, hogy egy jó pozícióba belépjek egy szervezetnél. Szóval sok dolgot láthat úgy az ember, hogy fontos és értékes, és meg kell mondani a maga helyén az is. De hogyha a nagy képre nincs rálátásunk, ha az a világosságunk nincs meg, hogy lássuk az élettel kapcsolatban, hogy mindezeken túl végül is mire való ez az egész, akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy el lehet tévedni. Fontos, hogy a szemünk lát-e, van-e lelki látásunk, víziónk az életünkről. Ha le kellene írnod azt egy mondatban, egy néhány mondatban, hogy te mit gondolsz az életről, mire való, meg tudnád-e tenni? Ez a nagy kérdés. És azt mondja az Úr Jézus, hogy aki engem követ, kell, hogy gondolkodjon ezen, mert nem tudja megtenni, nem tud követni másképp, ha ezzel nem számol el. A harmadik dolog, amiről beszél az Úr Jézus ezek után, az a ragaszkodás. Azért fontos ugye ez a látás, mert amit mi értéknek tekintünk és elkezdünk gyűjteni, mint kincset, számunkra fontos kincset, ahhoz a szívünk ragaszkodni fog. Tehát valahogy be fogunk hódolni. Egy úrnak be fogunk hódolni, és igazából a szívünk ragaszkodni fog hozzá. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy nem szolgálhatunk két úrnak, mert vagy az egyiket szeretjük, és a másikat megvetjük, vagy fordítva. De kettő között nem tudunk egyszerre. És ez a második, vagy a harmadik dolog, amiről az Úr Jézus beszél, a ragaszkodás kérdése, a szenvedély, a szeretet kérdése, hogy mihez kötődök. Mi az, ami fogja a gondolataimat, a szívemet, a belső energiáimat, mi az, ami mozgatja. Nem lehet két úrnak. Tehát az Úr Jézus érdekes, hogy így állítja ezt be, hogy ez mindenképpen valamilyen uralomról szól. És nem lehet két úrnak szolgálni egyszerre. Ugye a mammon szolgáira utal, vagy az Isten szolgáira. A mammon tudjuk leegyszerűsítve mondhatjuk, hogy ez a pénz istene volt abban az időben. Ha mégis jól akarjuk megfogni, itt nem csak a pénzről beszél az Úr Jézus, mert ki is tágítja, látjuk, hogy mindig az élethez tér vissza, hogy miért aggódunk az életünkért. Tehát nem arról van szó, hogy valakik keresnek pénzt, valakik meg nem keresnek pénzt, és azok az igazi jó tanítványok, akik nem keresnek pénzt, akik meg keresnek, azok a baj van. Hanem a mammon az az a fajta hatalom, amitől az ember remélte az életét biztosítani. És az átlag ember azt gondolja, hogy minél több pénze van, minél több forrás, amit felhasználhat különböző céljaira pénzben, annál inkább tud az életével is mit kezdeni, ennek hiányában pedig nem. Tehát a mammon az a fajta uralom, amiről elhisszük, hogy képes az életünket megtartani. És ilyen értelemben ezt ki lehet tágítani, nem csak a pénzre vonatkozhat, hanem minden, amit azért, amitől a biztonságunkat reméljük az életben. És amit fontos itt tisztába tenni, hogy ha meg akarjuk érteni, hogy hova tartoznak az emberek és miért, akkor nem arról van szó, hogy a mamonnak a rabszolgáit azt onnan lehet megismerni, hogy őnekik nincsenek lelki természetű igényeik. Tehát, hogy akik valamilyen evilági erőforrásban bíznak, és onnan gondolják az életüket biztosítani, nem az jellemző rájuk, hogy nincsenek lelki természetű dolgaik. Szerintem rengetegen ülnek templomba közülük. Nagyon sokan. Akik valójában bizonyos spirituális igényeiket kielégítik ugyan, de mégsem Istenre bíznák az életüket. Ugyanígy az Úr Jézus tanítványait nem onnan lehet felismerni, hogy ők a pénzügyekkel nem foglalkoznak, nekik ez nem fontos. Egyáltalán nem. Az Úr Jézus például itt beszél arról, ugye, hogy előtte a mi atyánkba az egyik kérés miről szólt, hogy a mi mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Tehát, hogy az Úr Jézus tisztában volt vele, hogy az anyagi dolgokért megküzdeni, ez egy fontos dolog, de valahol az Istennel való kapcsolatán belül látja az ilyen ember ezeket a területeket. Itt is beszél az Úr Jézus végül is arról, hogy a madarak nem dolgoznak, ti dolgoztok, de ők nem aggódnak, ti aggódtok, de hogy az atyára figyeljetek, amelyik mindkettőre gondot visel. Tehát arra próbálja fölhívni a figyelmét, hogy a tanítványok, ha azok vagyunk, akkor az életünkből ezek a dolgok ugyan nem kopnak ki. Helyt kell állnunk. De a maga helyére fog kerülni, és nem az Istennel való kapcsolatunkon kívül értelmezzük az életünknek ezeket a dolgait, hanem belül látjuk, az ő gondviselésén belül látjuk. Tehát amikor egy tanítványnak az életéből kiszorul, az a szemlélet mond, hogy bármi, ami nekem a jelenemhez vagy a jövőmhöz kell, hogy boldoguljak, vagy hogy boldog legyek, vagy hogy a céljaimat és az álmaimat elérjem, abban én magamra vagyok utalva, és nekem kell megküzdenem érte, akkor ott helyreállásra van szükség. Mert ez a fajta szemléletmód lehet, hogy megenged egy vallásos életet, de nem fogja lehetővé tenni a Krisztus követését. A valódi Krisztus követését. És ez az, amit itt az Úr Jézus fölvet annak a sok embernek, aki ott hallotta őt, és amire hív minket is, hogy mi is gondolkodjunk rajta. Ugye sokszor mondjuk, hogy oké, Úr Jézus, de annyira túl vagyunk terhelve, annyi feladatunk van, rengeteg felelősség, kihívás, aminek meg kell felelni, majd oda jutunk, hogy megérkezünk oda, hogy veled is tudunk foglalkozni. De Isten, aki minket teremtett, és aki a vele való közösségébe hív bennünket, és abban akar tartani bennünket, az annak a terve soha nem a túlterhelés volt. Tehát amikor túlterheltnek érezzük magunkat, és úgy érezzük, hogy nincs már egy csipetnyi kis energiám se, hogy most Isten elé álljak, akkor, vagy hogy ő rá figyeljek, vagy őt keressem, akkor ott valami gond van, mert Istennek a terve nem a túlterhelés, hanem a túlcsordulás. Hogy a vele való életközösségünk túlbudjan a mindennapjaink során, és ez fog megjelenni. Nem, hogy még többet kell vállalni, hanem még többet kell átadni. Ez néha azt jelenti, hogy letenni kell inkább, nem fölvenni újabb és újabb dolgokat, hogy megfeleljünk akár Istennek, akár másoknak. És itt az Úr Jézus azt mondja, hogy itt van egy olyan összefüggés, hogy szolgálat, ragaszkodás, szeretet. Tehát, hogy csak két úr között lehet választani, és akinek szolgálunk, akinek a szolgálatába adjuk magunkat, abból ki fog jönni egy ragaszkodás, és abból pedig egy szeretet. És az a szó, amit itt a Szentírás használ, ez a rabszolgaság kérdése, mi ugye ezt egy kicsit másképp látjuk, hogy hát mi azokat nem annyira szeretjük, akiket szolgálni kell, lehet, hogy rákényszerít az élet, ugye munkahelyen, főnök, stb., de azt a muszájból csináljuk, nem a szeretetből. Muszájból, az átlag ember. De itt az Úr Jézus utal egy dologra az Ószövetségből, a rabszolgaság törvényére, a 2. Mózesben meg lehet találni, ha valakit érdekel. Emlékeztek, hogy ott mit rendel el az a törvény? Hogyha valaki elszegényedik és el kell adja magát rabszolgának, 7 évig kell, hogy szolgáljon, a 7. évben mi az eljárás Isten népében? Felszabadítják őt, és adnak egy életkezdési támogatást is neki. Tehát gazdagon megrakva engedi el a rabtartó a szolgát. De megtörténhet az, hogy nem akar elmenni. A rabszolga lejár a 7 éve, és azt mondja, hogy hát figyelj, igazából, ha belegondolok, nekem jobb itt nálad. Úgy bánsz velem, én jobban érzem magam nálad szolgaként, mint nélküled szabadként. És azt mondja a Szentírás, hogy ebben az esetben, hogyha ő önként úgy gondolja, az életét leteszi ennek az Úrnak, és a rabszolgája akar maradni egy életre, megteheti, oda kell állni az ajtófélfához, egy árral át kell szúrni a fülét, és akkor egész életében ennek az Úrnak a rabszolgája lesz. És ez a kép, ez egy mai embernek egyszer döbbenet szerintem, de ez a kép, ez áthatja az egész Szentírást az Istennel való kapcsolatunkra nézve. Pál apostol az identitását rendszeresen így határozza meg, hogy Pál Jézus Krisztus rabszolgája, és erre a törvényre gondol, hogy én úgy jártam, figyeljetek rám, úgy jártam, hogy éltem az életemet Isten nélkül, és csináltam egy csomó mindent, aztán találkoztam Krisztussal. És ő használ egy szót például, amikor próbálja elmondani, hogy mi történt vele, használ egy görög szót, ami egy gazdasági szakkifejezés volt, hogy a rabszolgának a szabadon engedésének az ellenértéke. És azt mondja, hogy Jézus kifizette az én szabadon bocsátásomnak az ellenértékét a kereszten, és mehettem volna. És ahelyett, hogy elmentem volna, hogy oké, akkor most szabad vagyok, oda megyek, ahova akarok, azt mondta neki, hogy Jézus, nem. Te fizettél, értem, én meg az életemet teszem le neked. Szeretnék, ha rabszolgád lenni. És hát ez a pozitív oldal ennek a dolognak, hogy akit szolgálunk, előbb-utóbb ragaszkodni fogunk hozzá, és megszerethetjük. De van egy másik érdekes dolog, amit a pszichológia ír le, nem tudom én hányan hallottatok a Stockholm-szindrómáról. Ugye néhány filmnek ez az alapja is, hogy valakit elrabolnak, és a túszul ejtett ember egy idő elteltével elkezd ragaszkodni a túszul ejtőjéhez. Az, aki az életét elrabolta, ahhoz kezd el ragaszkodni. Van egy ilyen nem normális viselkedés az embernek. És ez is igaz. Spirituális értelemben is lehet Stockholm-szindrómába szenvedni. Rengeteg ember van, aki nem is tudja, hogy amihez ragaszkodik, az a rabtartója. És az Úr Jézus azt mondja, hogy tudjátok, igazából csak két uralom között lehet választani. Az a fajta szabadság, amit az ember gondol magának, hogy én azt teszek, akkor teszek, és úgy teszek, amit csak akarok, olyan nincs. Igazából két uralom között választhatunk. Vagy a között, aki áldozatot hozott értünk, vagy a között, aki kirabol bennünket, aki a túszejtőnk. És azt mondja az Úr Jézus, hogy tanítványként fontos ezt mérlegre tennünk, hogy ki az az Úr, akihez mi ragaszkodunk, akit szolgálunk, aki az erőnket igénybe veheti, a tehetségünket igénybe veheti, aki elkérheti az óráinkat, a mindennapjainkat, mindent. És azt mondja, hogy válasz. A tanítványok azt a valakit választják, aki áldozatot hozott értük. És neki lesznek a rabszolgái. A negyedik dolog a törekvés, amiről beszél az Úr Jézus, hogy keressétek először az Isten országát és az igazságát. Ez a keresés, ez a törekvés.
Erről beszél Jézus, hogy minden ember keres valamit. Ilyenek vagyunk, törekszünk valamire, szeretnénk megtalálni valamit. Ez az, amiről az Úr Jézus beszél, ez egy ilyen belső hajtóerő. Szükségünk van mindannyiunknak, hogy legyenek célok előttünk. Aki nem tudja, hogy miért kelljen föl reggel, az beteg ember, terápiára szorul. Ha elfogytak a célok, ha nincs semmi, amiért élni tudnánk. Isten nélkül is vannak az embernek céljai, mert a lelkünknek szükségünk van rá. Valamiért élünk, valamiért küzdünk, valamihez ragaszkodunk. És itt az Úr is azt mondja, hogy a törekvés az utolsó dolog, amit meg kell fontolnunk, hogy mire törekszünk, mi az, ami a belső hajtóerő az életünkben. Ez a törekvés, ez a keresés, ez olyan, mint az autókban a motor, hogy adja a lendületet az előrehaladáshoz. De mit nem ad egy motor egy autónál? Mit nem ad? Hát sok mindegy, ugye kéne egy fék is, de én most nem erre gondoltam, mert néha megállni is kell, nem csak a lendület kell. Az irányt, azt nem adja egy motor. Azt nem tudja adni, azt a kormány adja. És az életben a törekvéseink az ugyanilyenek, hogy lendületbe hoz minket, de egyáltalán nem mindegy, hogy mondjuk 120 lóerővel egy szakadék felé mész, vagy az autópályán mész. Abszolút nem mindegy. És egy csomó embernél így van, hogy lendület az van, akarás az van, keresés az van, küzdelem az van. Na de merre tart? Merre tart ez az egész? Az Úr Jézus ezzel elismeri, hogy igazából ami az életben fontos, azokat keresni kell, azért kell a dolgokért küzdeni kell. Viszont ha megvan a megfelelő perspektívánk az életről, hogy látjuk, hogy ez a földi élet sokkal többre is jó, mint hogy csak leéljük valahogy, és itt most eltöltsük az időt viszonylag jó körülmények között, és még néhányan azt is mondják, hogy sikeresek voltak, mert ezt meg is csinálta, milyen jó ember volt. Hogy ettől még többet tartalmaz, mint lehetőséget az élet. Ha ez a látásmódunk megvan, akkor a törekvéseink, ez a belső hajtóerő, ez a lendület helyes irányba tereli az életünket. Tehát akkor az autónál maradva az úton vagyunk. És tudjátok, ez azért érdekes dolog, hogy megvan-e a megfelelő cél a perspektíva miatt, mert a Bibliának az egyik központi kifejezése a bűnnel kapcsolatban az a céltévesztés. Ez a lényeg, hogy az élet az valamire való. Valaki elindította, valaki várja, és nem mindegy, hogy abba a célba fut-e be, vagy egy másik célba. Nem abba, amit Isten neki szánt. És lehet úgy élni az életet, nagyon nagy dolgokat végigvinni benne, hogy közben egyébként pedig célt fog téveszteni. Elvéti a célt az élet. És az Úr Jézus arra hív minket, hogy ezt nézzük meg, mert kell, hogy helyén legyen az életünkben ez a négy dolog ahhoz, hogy végül a törekvéseink, az erőfeszítéseink megfelelő irányba vigyenek bennünket. És ugye ez nem azt jelenti, hogy akkor a mi életünkből hiányozni fog a tanulás, az egyetem, a munkahely, a család, a házasság, amikkel minden ember bajlódik, hanem arról szól, hogy mindezeken átmegyünk, de nagyobb tartalmat fog eredményezni, egy nagyobb gyümölcsöt fog teremni, mint enélkül a szemlélet nélkül. Például én mondhatom a most legegyszerűbb a házasságomat. Ha van ez a vízió, akkor is tud az ember valahogy küzdeni a házasságáért, amikor az nehéz. Mert ugye a házasságnak két fázisa van, mondtam nektek, az olajozott, meg a csikorgos. Vagy az enyémnek, a tiéteknek nem tudom, de sejtem. Tehát, hogy van az, amikor ugyan élvezük jó benne lenni, és van az, amikor az ember azon gondolkodik, hogy mi a fenének nősültem meg. Szóval ez a kétfajta fázisa van a házasságnak. De amikor az ember éppen killódik magával vagy a feleségével, és ezt a gyerekeiről is elmondhatja, meg a barátairól is, meg az összes kapcsolatunk rá lesz. De lát egy perspektívát, akkor segít megszenvedni dolgokért, hogy utána szólhasson megint máshol. És valahol az én fejemben az van, nem tudom, hogy mennyit fog sikerülni ebből véghez vinni, de az én fejemben az van, hogy lesz egy nap, amikor ugye én hazaérek, és sok mindenről fogunk, leülünk az Úr Jézussal egy ilyen kényelmes fotelbe, kitölt nekem egy finom kávét, és azt mondja, na Tamás, akkor értékeljünk, beszélgessünk. És sorra menjünk az életnek különböző területein, és átbeszéljük. És valahol bennem az van, hogy egy olyan mondat jó lenne, szóval úgy élni, a perspektíva miatt, hogy figyelj Tamás, vegyük most a Zsófit. Örülök, hogy melléd adtam, mert nem lett volna belőle az, aki lett nélküled. Ha van perspektíva, ami túlmutat. Szóval, azt mondja az Úr Jézus, hogy az összes lehetséges életcélt két nagy csoportba lehet osztani. Lehet úgy nézni az élet minden területét, hogy ez többről szól, mint az itt és most. És akkor az örökké valóságba fektetsz. Én nem tudom, hogy kell azt csinálni, megmondani neked. Az Úr Jézus nem ad itt receptet. De azt mondja, hogy hidd el, ha engem követsz, ha van látásod, ha az értékrendet jól gondolod végig, van látásod, és jól választod meg az Urat, akit szolgálsz, akkor végül az összes törekvésed nagyobb lesz, mint amiről egyébként nélkülem szólhatott volna. És azt fogod látni, mikor egyszer hazaérsz, hogy egy csomó kincs vár. Ezeken keresztül. Tehát nem arra gondol itt az Úr Jézus, hogy majd, ha letudtad a munkát, majd, ha letudtad a gyereknevelést, majd, ha foglalkoztál feleséged lelkével, majd, ha mindenféle cset, utána egy kicsit dolgozol azon, hogy kincset gyűjts a mennybe, hanem, hogy ezeken keresztül képes vagy kincset gyűjteni a mennybe, a házasságodon keresztül, a munkádon keresztül, a barátságaidon keresztül, a gyerekneveléseden keresztül, mindenen keresztül képes vagy, hogy többről szóljon, hogyha van értékrended, ha van látásod, víziód az életről, ha jól választasz Urat, akihez ragaszkodsz és akit szeretsz, és hogyha a törekvéseidet megteszed, tehát beleteszed magadat, és megküzdesz érte. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ennek hiányában viszont van egy olyan jelenség az életünkben, amit ő itt aggodalomnak hív, hogyha nem látjuk ezt a nagy képet, akkor az életnek a kihívásai igazából megtöltik aggodalommal a szívünket, és ezt háromszor tiltja az Úr Jézus, hogy ne aggódjatok, ne aggódjatok, ne aggódjatok. És ezzel akarom befejezni, hogy miről is van itt szó. Egyrészt a kifejezés, amit itt a Biblia fordításunkban aggodalomnak fordít a Szentírás, akkor az eredeti szövegében a magyar, ez az eredeti szó, ez olyasmit jelent, hogy megosztva lenni. Megosztva lenni. Ez azt jelenti, hogyha kikerül a víziónkból Isten, és az életünknek ez a nagy összefüggése, akkor igazából, ahogy rá tudunk nézni az életre, annak a veszélyeire, a lehetséges problémáira, ez meg fog osztani minket. Ezért ne aggódjunk. Tedd Istenre, különben megosztja a szívedet az, amit látsz magad körül. Egyedüli egy menedékünk, amit a Pisti kezdett a Péter levelében, amit olvasott, hogy vesd Istenre. Tehát itt azt mondja, hogy a ti mennyei atyátok tudja, hogy szükségetek van rá. Tehát azt mondja az Úr Jézus, hogy ha ezt nem látod, hogy van egy Isten a mennyben, aki úgy viselkedik veled, mint egy jó, egy normális édesapa. Tudom, hogy hülyék is tudunk lenni édesapák, de amikor jó formában van az apád. Amikor tényleg azt látod, hogy szeret. Amikor tényleg azt látod, hogy te vagy neki a fontos. Na, az atya az mindig ilyen. Ha ezt nem veszted szem elől, akkor nem fogja megosztani a szívedet az élet. Különben tudsz aggódni mindenért. Tudsz aggódni, mit szólnak a kortársaid a gimibe, tudsz aggódni, hogy hova fogsz bejutni az egyetemre, aztán, hogy végig tudod csinálni, utána lesz egy olyan szakmád, aztán, hogy akkor egészséges lesz a gyereked, akit megszülsz, fogsz-e keresni egy életen át megfelelő mennyiségű pénzt, mindenért tud mi aggódni. De ha ezt a dolgot az Úr Jézus azt mondja, ha rendbe tudod tenni, hogy látod a perspektívát, ha messzebbre nézel, akkor látod az atyát, azt, aki gondoskodik rólad. Nem fogja megosztani a szívedet. A másik, amit mond az aggodalomról, hogy van egy olyan természete, egy hatása, hogy a hitünk rövid távú lesz. Ugye itt mondja, hogy mit aggódtok, ti kicsiny hitűek. És amit itt kicsinek fordít az ige, az az eredeti szóban nem azt jelenti, hogy kevés a hit kilóra, mondjuk, hogy még egy fél kilóval több kéne, vagy 10 kilóval, vagy egy mázsával, hanem hogy rövid távon elég. Tehát, hogy amikor elvesztjük a perspektívát, és nem látjuk Istent a képben, akkor a hitünk kevés lesz. Elég arra, hogy elindulj valamibe. Elég arra, hogy Isten megmozdított, elindulsz, de menet közben el fog fogyni, mint ahogy Péternek. Elég volt, hogy kilépjen a hajóból, mikor az ő is mondta, hogy gyere, De nem volt elég, hogy végigmenjen. Útközben elfogyott. És ez ugye azért gáz, mert általában a kríziseknél szokott ez bekövetkezni. Tehát amikor bajban vagyunk, akkor kéne leginkább támogatni a hitünknek abba, hogy kapaszkodjunk Istenbe. De el fogjuk veszíteni félúton, ha az aggodalomnak helyet adunk. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy ne engedd, hogy az aggodalom elkezdjen uralkodni rajta, tisztázd. Tisztázd az életed, mire való, milyen értékekre törekszel, hogy milyen víziód van az életről, hogy Isten ott van és gondot visel, és hogy akkor mire is törekszel. És bízd meg az Atyában, hogy a hited ne fogjon el félúton. És hát látjuk, mire appellál az Úr Jézus, ugye a józan eszünkre, meg minden, hogy nézzünk már körül, hogy Isten hogy van jelen, és hogy segít bennünket. Amit még szeretnék így a végén összefoglalásként mondani, hogy végül még egy dologról beszél az Úr Jézus, hogy ez az egész megjelenik, és itt talán ez egy könnyű, egy gyakorlati szempont, amit könnyebb megragadni nekünk itt a holnapi naptól kezdve, vagy akár ma délutántól kezdve, hogy ha ezek a dolgok helyén vannak a szívünkbe, meg a fejünkbe, akkor ez meg fog jelenni egy olyan dologban, amit mi prioritásnak hívunk, hogy van egy először, meg egy másodszor. Ugye azt mondja az Úr Jézus, hogy keressétek először az Isten országát, és utána mindez megadatik nektek ráadásként. Tehát ez egy hihetetlen klassz dolog, amit itt mondta, hogy ráadásként. Tehát ahogy mi meg tudunk birkózni ezzel a jelenségével az életnek, meg ezzel a kihívással, amire az Úr Jézus minket hív, ez például a prioritásunkon keresztül vezet. Ha egy tanítvány tényleg az Úr Jézust akarja követni, akkor egyszer le kell ülnie, és át kell gondolnia egy életre, és utána meg küzdeni kell egy életen át, hogy ez így is maradjon, hogy mi az először, és mi a másodszor. És egy ilyen vezetési tanácsadó könyvéből idézem ezt, ő mondta, hogy amikor meg szoktak kérdezni vezetőktől, hogy mi a prioritásuk, és felsorolnak 10 dolgot, hogy ez a prioritásuk, akkor azt szokta nekik mondani, hogy tehát akkor neked nincs prioritásod. Mert hogy ugye maga a szó is azt jelenti, hogy egy. Tehát van egy. Az első ilyen egy. Na utána még lehetnek dolgok a sorban, de hogy van egy. És ez az, amit itt az Úr Jézus mond, hogy keresd először, tehát azokat a dolgokat, amik benned vannak, használd arra, hogy akár miben kell helytállnod, keresd benne először Isten országát. Legyen az a munkád, legyen az a tanulmányaid, legyen az az életkezdésed, legyen az a házasságod, legyen az a barátságod, akármit, amiben vagy, keresd először benne az Isten országát. És utána a dolgok be fognak állni egy rendben, mert van egy mennyei atyád, aki tudja, hogy mire van szükséged. Tudja. Nem tagadja le. Nem mondja azt, hogy dehogyis, nincs erre szükséged. Nem, ő tudja, hát ő teremtett olyannak, hogy tudja, hogy mi az életfeltétel, mi kell ahhoz, hogy éljünk, mi kell ahhoz, hogy értelmesen éljünk. Meg, hogy úgy éljünk, hogy még jól is érezzük magunkat esetleg benne, bár nem csak erről szól, mert néha szenvedni is kell tudni jó dolgokért. De hogy ő tudja, nem kell tőle félned. Szóval nem tőle kell félteni az életedet, az álmaidat, a jövődet, a jelenedet. Nem kell tőle félteni. De ha nem akarsz magaddal kiszúrni, ne magad tedd az első helyre. Először keresd az Isten országát és az igazságát, Istent, hogy a megfelelő összefüggésbe kerüljön minden, amiben éppen benne vagy, és utána Isten segíteni fog minden másba téged. Na ez egy elég gyakorlati javaslat, és könnyen végig tudjuk gondolni azt, hogy hát hogy van ez az először és a másodszor az életünkbe. Összegezve. Tehát az Úr Jézus arra hív minket, hogy legyen egy felismerésünk azzal kapcsolatban, hogy az élet miről szól. A második dolog, hogy a törekvéseink nagyon fontosak. Kell, hogy törekedjünk, kell, hogy dolgozzunk, küzdjünk, harcoljunk. Ez igazi lendület, belső erő. De nem mindegy, hogy merre megy. Ezért kell, hogy legyen víziód erről az egészről, hogy ez miről szól. És kell, hogy legyen egy fontossági sorrend az életedben. Az először és a másodszor, ez egy életen át egy olyan kérdés, amire sokszor vissza kell térnünk, és újra rendbe tenni. Ezt nekem sokszor kell rendbe tenni. És sokszor jövök rá arra, hogy hát ez az, ami nincs rendben, azért nincs rendben más. vissza kell térned hozzá, ez először és a másodszor meglegyen, és negyedszer, ha ez így van, akkor a bizalom Istenben, hogy ő tudja, hogy milyen helyzetben vagy, tudja, hogy mire van szükséged, ez a bizalom segít a másik hármat megtartani. Küzdj meg érte! Héten volt egy lelki gyakorlata a Barnabás csoportnál a csapatban, és elmentem imádkozni, volt egy óránk, amit így csendbe törthettünk, elmentem oda ki a feneketlen tóhoz, leültem, és az első kérdés az volt, hogy ott a papíron, amit kaptunk, hogy az egyik kolléga adott, hogy most vedd számba, hogy milyen érzéseid vannak, és utána, hogy Istennel kapcsolatban milyen érzéseid vannak. És úgy szíven ütött, mert elkezdtem sorba menni, hogy tényleg most valamivel küzdködtem, most azt hadd ne meséljem el, de elkezdtem számba venni, hogy mi az, ami bennem kavarog. És valahogy azt írtam le egy imádságnak ott, hogy bocsásd meg, Uram, hogy egy csomó mindent gondolok én rólad, amire te nem szolgáltál rá. És egy csomó mindent meg nem látok, amire meg rászolgáltál. Az Úr Jézus arra hív minket, hogy ne legyünk ilyen rendes templomba járó emberek, mint annak idején a farizeusok voltak. Nagyon korrekt emberek voltak. Tök rendes vallásos emberek voltak. Tudták, hogy kell öltözködni, tudták, hogy kell beszélni, mit szabad csinálni, mit nem szabad, kinek mennyit kell, hova fizetni, mindent tudtak. És az Úr Jézus azt mondja, ne legyünk ilyenek, hanem kövessük őt. És ehhez gondolkodjunk el az életről, hogy miről szól, mi a perspektíva, gondolkodjunk el az értékekről, hogy miért küzdünk, gondolkodjunk a küzdelemről, és arról a bizalomról, hogy tudunk-e bízni Istenben, hogy az életünk az ő tenyerén van. És küzdjünk meg ezért a bizalomért. Amen. Azt mondanám, hogy egy nagyon rövid kis csendes időt hagynék nektek, hogy gondolkodjatok ezen a témán egy kicsit magatokba, hogy belőletek ez mit hoz föl, mire hív. Neked aktuális-e, ha igen, hogyan, ha nem, akkor oké, akkor mondd az Úrnak, hogy valami más üzenetet mára még az ebéd után adjon. De hogy téged ez hol érint, mi között van ehhez, és csak válaszolj, úgy, ahogy te most vagy. A jó válasz az őszinte válasz. És tedd oda a szíved az Úr Jézus elé, egy picit legyünk itt csendbe ő előtte, és én majd befejezem egy hangos imádsággal.